nagy mű Kadarkai Endrével. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Ismét itt a nagy mű, amelyben hetente kétszer egy-egy felejthetetlen hazai popkulturális teljesítményt mutatunk be. Ma a rendszerváltást követő pár év legnépszerűbb zenei formációjáról, a Repülőkről beszélgetünk. A Berkes Gábor, Geszti Péter és Szent Mihály Gábor alkotta zenekar 92-ben alakult, és sokak meglepetésére 94-ben meg is szűnt. Összesen két lemezt készítettek, mindkettő átlépte a 200 ezres példányszámot. Most a zenekar két tagját, Berkes Gábort és a nagy koncertre készülő Geszti Pétert kérdezem. Ugye jól tudom, hogy annyira régi a ti barátságotok, hogy szinte gyerekszínészként találkoztatok.
Annyira.
Ez barátság volt első látásra?
Hát gyakorlatilag igen. Elindult ez a barátság, ami főleg abból állt, hogy én jártam állandóan a Péterék nyakára, a Márta néni nagy örömére, és megtanítottam a Pétert játszani a játékaival, aztán el is rontottuk őket együtt. Volt neki egy-két játék, ami, ami nem működött. Hát majd én megjavítom.
A szomszéd srácok kölcsön kaptam, hogy akkor kincsnek számító játékot, ami arról szólt, hogy volt egy kis házikó, azon egy rúd, és egy helikopter körözött körülötte. Azt nem tudod elképzelni, az a NASA technológiának tűnt akkor. Nem tudom, onnan szedték. De ez valamiért sikerült elrontanom. És hívtam a Gabikát könyörögő, hogy jöjjön át, csinálj meg, mert nem tudom, hogy visszaadni a srácnak. És akkor Gabika kijött.
Azért érdemes szerintem az első menet végével beszélni, mert nem független a Repülők végétől.
Meg kezdetétől.
Kezdetétől.
Minden mindenről összefügg.
Egy dolog, ami viszont nagyon fontos e körül, hát hogy elérkezett a rendszerváltás pillanata. Tehát ott olyan társadalmi változások zajlottak le pillanatokon belül végül is, amit ilyen értelemben már ezzel a zenével, ezzel a felállással szerintem nem lehetett lekövetni.
Tehát tulajdonképpen az első emelet végét okozta a rendszerváltás, és a Repülők sikerét megindítását szintén a rendszerváltásnak
hát
köszönhetjük.
Volt egy kis időbeli eltolódás, de 1990-ben, 89-90 ugye még ez a rendszerváltás még olyan benne voltunk, tehát ez jelen idő volt, ez nem történt még meg.
Hát akkor jött ki a kis generáció.
Sőt, elmondom azt is, hogy ugye a rendszerváltás pillanat, és nagyon sokan azt hitték, hogy majd ez visszafordul. Tehát volt egy olyan a levegőben, hogy persze most ez megtört, de senki nem gondolta azt, hogy akkor ez innentől ez így marad, és őrület, boldogság. Hát ez évekig volt egy aggodalom, hogy na, vajon ez most meddig bírja?
Igen, egyáltalán nem értünk a politikában, és nem is érdekelt minket a politika. Tényleg egyáltalán azt kell, hogy mondjam neked, teljesen szűzek voltunk ebben az értelemben. Az valóban igaz, hogy a Repülők megszületésében nem játszott szerepet politikai értelemben a rendszerváltás, de a társadalmi közhangulat az nagyon is.
Milyen értelemben?
Abban az értelemben, hogy hirtelen rákszabadult egy világ, amiben teljesen új szabályok szerint és új mértékegységek szerint lehetett élni. Megnyílt minden, szabad lett minden, lehetett választani mindenből, kinyíltak a kapuk az ország külső határain is, és egyszer csak rákszabadult a világnak a mérhetetlen sokszínűsége és szabadsága. Plusz volt az első három évben, négy évben szerintem a rendszerváltás után egy nagyon nagy bizakodás abban, hogy jobb lesz a világ. Mindenki jobban fog élni, lehet egy rendes autója, el tud utazni külföldre, talán tud venni magának egy lakást, stb. Tehát volt egy társadalmi ilyen közbizodalom abban, hogy ez a demokrácia nevű valami, ez mindenkinek jót fog hozni, miközben ezt mi érzékeltük így alapvetően a középosztályban. Ugye utólag tudjuk azt, hogy azért ez mások számára őrületes traumákat hozott, és egy drasztikus társadalmi átalakulás zajlott, de a Repülőkre vetítve ezt a dolgot, ha visszanézed a dalszövegeket, meg azt az eselős energiát, ami a zenében benne volt, abban benne volt ennek az egésznek az őrületes startja. Tehát amikor tényleg kilősz egyszerűen egy új szakaszban valamit, és a szó szerint a határa csillagoség.
De vissza oda, hogy ti tulajdonképpen elkezdtetek azon spekulálni, hogy valamit kellene csinálni. Írtok pár dalt, ugye kisimult a viszony a Repülők harmadik tagjával, mert tudomásom szerint
igen,
az sem volt.
Az emeletben ott volt egy törés, ha bár volt köztünk diplomáciai kapcsolat.
Néha beszéltetek telefonon.
Hülye szót használjam, tehát nem szakadt meg úgy a kapcsolat, de igazán volt egy ilyen szilveszteri buli a Popper Petiéknél, ahol nagyon sokat dumáltunk, meg beszélgettünk, és tulajdonképpen utána jött egy fordulat a Michel és az én kapcsolatomban, ahol elkezdtük ugye ezt a producer gondolkodást elindítani.
De ti nem akartatok zenélni? Ti producerek akartak lenni?
Hát nem tudom, most mennyire ugráljunk itt az időbe, de ugye ez úgy indult, hogy mi a Michellel létrehoztuk ezt a személyes rendrakásunkat, tehát
emberi oldalon.
Kisimult a viszony, és rögtön utána elkezdtünk gondolkodni, akkor viszont melózunk, mert az emelet akkor nem nagyon működött, Michel épp nem csinált semmi zenét.
Egyszerűen csak 6 zenekarban dobolt éppen.
Dobolt, de kreatív van, igénye arra, volt, tehát neki is rettentő sok alkotó kedve, meg ötlete, meg mindene volt, és gyakorlatilag utána hetek, vagy nem tudom mennyi időt eltelt, de szóltunk a Péternek, hogy akkor van egy ilyen gondolat, hogy kezdjünk el így hárman, mint az a Stoke Aitkamp Waterman trió.
Akik ugye óriási slágereket hoztak.
Hogy csináljuk ezt, mert meg volt hozzá a rutina, a tapasztalat, meg voltak az eszközök, a lehetőség.
De negyedik embernek, tehát ti biztosan nem álltok színpadra, ez volt a ti fejetekben lévő meggyőződés. Igen, miért nem akartatok ti színpadra állni?
Hát az kiderült 8 év alatt, hogy én nem vagyok frontember, a Michel sem frontember, ez is kiderült. A Péter még akkor szerintem benne nem érett meg az, hogy ő popszínpadon a lábát meg akarja bármilyen szinten vetni, vagy fölmenni. Hát én emlékszem, az a heves tiltakozás, ami részéről volt.
Hogy... Abszolút, ugye én akkor kezdtem el nagyon befutni.
Mint tévés rádiós.
Mint tévés rádiós, és az akkor őrületes népszerűségre szertevő Danubius rádiónak vezettem a zenei műsorait. Én kvázi egy kicsit inkább DJ-ként, meg slágerlista vezetőként kerültem elő az emberek orra elé, plusz akkor kezdtem ifjúsági műsorokban feltűnni a magyar televízióban. Ugye egy pillanat alatt a média ilyen értelemben nagyon magasra feltolt engem, és igaz, hogy előtte 8 évig ugye dalszövegíróként pengettem nyomortalan és nyomorral teli életemet az első mert együttes mellett, és ahogy szoktam fogalmazni, a zenekar asztaláról lehulló kis női morzsákért is nagy örömmel lehajoltam.
Ez sem volt sokat rangú szempont.
Nem, azért emlékszem arra az időre, amikor már te terítetted az asztalt, és nem a morzsákról
volt szó. Már a repülők után volt, igen. Amikor is ugye úgymond a number one sztárrá tett az, hogy mi balesetileg lettünk egy zenekar. Tehát mi tényleg, ők kerestek egy dalszövegírót a saját zenei tevékenységük mellé, hiszen ők ketten írták az összes dalt szinte a Michellel, vagy valamilyen mértékben megosztották egymás között a zenei
részt. Tök mindegy, tehát az zenét, aztán, azt együtt szültük.
Igen, mindent ösztönből csináltunk, mindent. Ami hirtelen eszünkbe jutott, tudod? És megírtunk, egyre több dal született, megszületett, 2, 3, 5, 6, 8 dal volt már kész, és akkor jött el az a rész valóban, hogy mi a francot csináljunk ezzel.
Na most betennék ide egy gondolatjelet, mert erről keveset beszélünk, de szerintem a repülők születésének egy fontos tényezője, vagy nem is tudom, eredője, hogy volt egy olyan technológiai ugrás a zene készítésben, aminek a itthoni meghonosításában mint az élen jártunk abban az időben. És ez egy baromi rövid időszak volt, egyszer egy olyan technikát honosítottunk meg, ami még akkor pont nem volt itthon. Mire mi befejeztük, és eltelt utána fél év, egy év, addigra már mindenki tudta ezt a technológiát használni, de mi voltunk az elsők, és a repülők első lemezén egy csomó olyan trükköt, dolgot megcsináltunk, amit akkor a szakma így hallgatták, hogy ezt most akkor hogy.
De milyen technológiai újításra kell gondolni?
Ezek ilyen számítógépes eljárások, editálása, nem volt még hangrögzítés, komputeres hangrögzítés még nem volt abban az időben. De
ez mi múlt, hogy másnak nem jutott eszébe? Geszti Péter Berkes Gáborra mutat.
Hát ez valamennyire az én személyemhez kötődik, aki abban az időben teljesen más oldalvíz. Reklámmal foglalkoztam a Kozmó nevű reklámügynökség.
Ahova én egyébként reklámszövegeket írtam.
Ahova ő is bedolgozott, ahol annyira beindult a rendszerváltás pillanatában a magánreklámgyártás, hogy ez egy nagyon menő cég lett, és megfinanszírozott nekem a Kozma Péter egy olyan digitális technológiát, számítógépeket, egyebeket, amit az elsőt hoztuk be az országba. Ausztriába kellett kimennünk ilyen képzésre, hogy azt a technikát, amit mi használjunk, azt ott tanították meg.
De korszerűbbé vált ezáltal a tizenétek?
Egy pillanatra lépés előnyre tettünk szert a zene elő, én nem tudom, ez a
beszélő.
Zene előállítás terén, igen. Tehát egy olyan technológiai előnyünk volt, amit baromi gyorsan ki tudtunk használni, aztán egy-két évvel utánunk már mindenki hozzájutott ehhez.
Ez nagyon fontos, egyébként erről egyszer-kétszer én is beszéltem már máshol, ugyanis az történt, hogy teljesen másként készült a lemez, tehát például nem láttam hangszert konkrétan a lemez felvétel alatt, tehát nem volt élő basszusgitár, nem jött a gitáros, nem jöttek a fúvósok, nem
tudom. A gitáros azért ilyen
betett a lábát. De hogy az egész átalakult, tulajdonképpen már egy ilyen predigitális korszak technológiáját kezdte a Gabika nagyon ügyesen, nagyon gyorsan használni, ahogy a gyerekkoromban a gyerek helikoptert megjavította, vagy ahogy Index szeret a Csepel Camping kerékpáromra, az ő technológiai érzéke nélkül ez nem állt volna annyira össze, bár a Michel is nagyon, nagyon kalapálta ezt a technikát. És a másik pedig, ami még nagyon fontos, hogy ők állati tudatosak voltak abban, hogy minden, amit csinálnak, az a más kell, hogy legyen, mint az első emeletben volt.
Ez miért volt fontos?
Azért, mert éreztük azt, hogy új trendek vannak. Nem szabad a régiből kiindulni, semmilyen módon. Ez annyira így volt, hogy a Michel, aki főleg a ritmus képletekben gondolkodott alapvetően, ő hozott néha ilyen dobalapokat, és abból kezdtek el kiindulni a zeneszerzésnél. Ez régen nem így volt. A Gabi leült otthon, zongorázott, és akkor megírt egy melódiát, és aztán azt kezdték el hangszerelni. Tehát magyarul ez is megfordult. Ez nagyon fontos, ezért lett nagyon más a zené a repülőknek többek között, mint ami olyan az első emelet volt. Nem csak azért, mert a rap szövegeket kezdtem el rajta ritmikusan szavalgatni, hanem ettől a gondolkodásmódjukat sikerült megújítani. Ez állati nagyon, ez nagyon fontos dolog.
Abban az időben, ugye az a start pillanatában, amikor elindul egy technikai fejlődés, akkor ha valaki ott van az elején, akkor nagyon érdekes pillanatokat lehet elkapni, ami aztán egy évvel később már nem olyan érdekes, hiszen már meg volt, meg megcsináltuk, meg már 80-an lemásolták.
Egy fickó volt még, aki hamar utána lépett ennek a technikának, az a Pierrot nevű előadó volt. És mi voltunk az elsők, a repülők, meg a Pierrot, akik tulajdonképpen úgynevezett groove-okra kezdték rárakni.
Voltak még a Pierron kívül
többek. Nem nagyon, ezek voltak az első felvételek Magyarországon.
Onnan tudom, hogy voltak, mert nálam készült az én stúdiómban a Padödőnek az egyik lemeze a Novaival, és pont ugyanezt a technikát alkalmazták, de azt már a repülők után egy picivel.
Ti ugye tudatosan elkezdtetek castingolni, és ilyen rap versenyekre jártatok? Vagy ezt hogy kell elképzelni, hogy megtaláljátok a megfelelő frontembert, meg egyáltalán összeálljon?
Nem volt rap verseny, és szerintem...
Egy volt. Arra emlékszem, a Ferihegyi repülőtér felé kellett kimennünk a valahova, nem tudom én, a pusztába, és ott egy külvárosi kultúrházban volt egy kis repverseny, és akkor odajött, mint 6-8 ilyen fiatal csapat, de hát nagyon-nagyon hát kezdetleges volt minden, és mi nagyon más gondoltunk akkor arról, és végül is nem szerettünk bele úgymond senkibe. Mert tényleg azt tervezgettük, hogy megírjuk a dalokat, jön a jogdíj, vagy tudod, otthon üldögélünk, ringatózunk a hintaszékbe, és majd írunk új dalokat, amelyekkel ezt majd folytatjuk. Ez volt a terv.
Ezt olyan jól elképzeltük, amiből aztán persze semmi nem lett.
De hogy jött az ötlet, hogy egyáltalán Péter legyen a frontember jobb hián?
De ezt győzködtük egymást.
Na elmondom, hát azért nem Na. jobb hián, mert ne indítsuk így az ő pályafutását.
De jobb hián lett.
Tehát a Péter karrierje egy véletlen folytán jobb hián. Nem, ez azért nem így van. Ugye elkészültek az első demók. Hát amit Peti ugye fölmondott, hogy... Hát
a zenére megírtam a dalszöveget, és valakinek föl kellett mondani, hogy testre töltsön.
Na most először is meg se közelítette senki azt a fajta jó magyar szöveggel való rappelést, amit ő tudott csinálni. Tehát talán az Animal Cannibals-be volt hasonló jó tájmja ezeknek a rappeknek, amit ugye ők később csináltak, ők ezt nagyon ügyesen csináltak, de abban az időben egyszer senki...
De ők rögtön hip-hopot is csináltak.
Tehát nem volt appelláta, hogyha azt akarjuk, hogy jó legyen, akkor azt neki kell mondani, amire ő bezsarolt minket, mert mondtuk, hogy Peti, ezt neked kell előadnod. Azt...
Mert fölmondtam a demo felvételekre, tehát lett egy mintája.
De a zsarolást, annak. Azt mondd el, hogy te mit mondtál nekünk.
Én igen, már elmondom. Tehát, hogy ezek elkezdtek engem nyomasztani ezzel, közben írtunk még dalokat. Már majdnem egy albumi anyag lett, közben a Michel, ugye a harmadik tag, ő elkezdte körbejárni a kazettákra fölvett 4-5 első dallal a kiadókat, hogy hát így csinálnánk egy ilyen dolgot, hogyha elkészülne, akkor kiadnátok-e, mindenki elhajtott a büdös francba. Ezek mind egyszerre történtek egyébként. És akkor harmadszor mondták nekem, mert ott kint kopácsoltak a Gabika stúdiójába, hogy összerakjanak megint egy dalt, hogy akkor mi lenne az én lemezem lenne, szóló lemez, meg gondoltam, hogy franc akar beégni ezzel, hát én tök jól megyek a műsorvezetői pályámon, kinek kell ez. De amikor már harmadszor mondták, akkor azt gondoltam, hát végig is fölmondtam, nem olyan rossz ez, legalábbis nekünk tetszik. Jó, mondtam, rendben van, el tudom képzelni, de csak akkor, ha ti is jöttök, és akkor ez egy zenekar lesz, és ha bukunk, akkor hárman bukunk.
Közös a szégyen.
Együtt sírunk, együtt repelünk.
De miért gondoltad te azt, hogy ez bukás lesz, vagy hogy éksz?
Hogy mondjam neked, nem gondoltam komolyan ezt, hanem mindent játékosan fogtunk fel. Mindent annyira spontánul alakult minden, és még valami, hogy iszonyatosan jókedvűen olyan volt, mintha egy makettozó szakkörbe járna az ember a haverjaival, tudod? És hogy amit csinálunk, nincs tétje. De hogy közben azért kiállni oda, tudod, tehát én előtte végig interjúztam a teljes magyar popmezőnyt a különböző műsoraimban, és valahogy nem jutott eszembe, hogy én nekem is be kéne állni, úgymond a front emberek közé. Tehát egyszerűen nem volt benne a világképenben ez. Én tévés rádiós műsorvezetőként akartam befutni, és valahogy ez úgy nem. De aztán, amikor már sokat mondták, és aztán annyit röhögtünk, hogy ezekre ők rábólintottak, és olyan dumák szálltak el rögtön, amitől azt éreztem, hogy ez bármi lesz, ha szarul fog menni, akkor is megéri megcsinálni, mert jól érezzük magunkat.
És volt, aki azt mondta, hogy ez nem jó fog menni.
Nagyon sokan mondták ezt.
Marha érdekes egyébként, hogy kik mondták. Tehát például, amikor megmutattuk a Somló Tominak Szegénykém Isten nyugosztalja, nem adom felt, ugye, ami pont ennek a technikának az eredményeképp tudott fölkerülni a lemezre, az eredeti LGT lemezen lévő ének van fönn a mi dalunkon, bele van operálva, és megmutattuk a Somlónak. Először azt mondta, hogy fú, hát ez milyen, hát ez nagyon jó, ez neki baromira tetszik, majd elkezdett elsápadni, és láttam rajta, hogy ki, Tomi, mi a baj? Azt mondja, nagyon szégyeli magát, de ő nem emlékszik rá, hogy ezt mikor énekelte föl ezt a dalt erre az alapra.
Érted, tehát hogy azt hittem, hogy
ő a rock múltjával, meg hát ugye a 70-es évek gyereke, ő azt se tudta, mi az a számítógép.
Nem jött rá arra, hogy ti ezt elcsettétek.
Hallgatta a saját énekét egy olyan zenei alapon, amit azelőtt nem hallott, és ezt nem tudta így fejből, hogy ez most hogy. És akkor mondtam, hogy Tomi, nem emlékszel? Két héttel ez...
Tényleg meghúztátok?
Persze. De elkezdtük húzni, és aztán végén elmondtuk neki, hogy kész, de ez egy zseniális beszélgetés.
Engem az nyugtatott még meg egyébként, és akkor bólintottam rá, hogy jó, akkor ezt csináljuk, amikor ugye a Gabi említette az előbb, hogy a Novai Gábor ugye följárt hozzá a padődőlemezt csinálni. És a Novai Gábor ugye a mi szemünkben, hát ő egy nagyon nagy király volt, tehát a Hungária együttesnél nagyobb popzenei siker az a 80-as években nem nagyon volt. Jó, az Ergo volt még, ami ilyen meghatározó volt, de Novait azt mi nagyon nagyra tartottuk, a mai napig is nagyra tartjuk egyébként. És a Gabi megmutatott neki egy-két demo felvételt. És emlékszem konkrétan a stúdióban, hogy ott álltunk, a Gabik a stúdiában tojástartókból átalakított hangfogó volt, minden azzal volt hangszigetelve az egész, és ott állt a Nova, meghallgatott három dalt, és azt mondja, hogy gyerekek, ha ez nem jön be, akkor semmi.
Ez egy nagy mondat.
Hát ne viccelj.
Hát ő ért hozzá.
Jó, de...
Szemben a hanglemez kiadó szerkesztőivel, akik nem értettek hozzá.
Azok tudod, miket mondtak? Hát ezt nem tudják érzni. Hát volt olyan, a hivatalos leírat született a Bors Jenő által vezetett, újonnan alakult Quint kiadónál, ahol most ne nevezzük meg, hogy kicsoda, aki korábban kiadta az első emelet lemezeket még a Magyar Állami Hanglemezgyártóvállalatnál, az azt a leíratot adta be, hogy hát itt járt nálunk egy fiatal csapat, akik hát újfajta repszerű zenével jöttek, de véleményünk szerint a magyar nyelv nem alkalmas a reppelésre, ezért nem javasoljuk a kiadását. A Michel 28. próbálkozása a kiadóknál sikerrel végződött, ugyanis a Magneotonban akkor dolgozó Jós Pisti és a Pásztor Laci, ők azták, hogy nekik ez tetszik, ők ezt kiadják, és amikor ez megtört, akkor egy másik
hanglemez... Ez nem pont így volt.
Na.
Nem, mert a pásztor az nem volt ennyire meggyőződve.
A pásztor nem, a Jós volt meggyőződve.
És a Jós azt mondta, hogy ezt ő bevállalja a kockázatát egyedül ennek, hogy ő
és erre mondta egy másik hanglemez kiadó vezetője, aki elhajtott minket korábban, a Jósnak, hogy te ezeket kiadod, azt mondja, hát én letolom a gatyámat, mondta neki, hogyha ebből el tudsz adni 50 000-et, az oktogon közepén tolom le. Na most azt mondjam, két hónap alatt 150 ezer fogyott el, aztán 220 ezerig fölment az első eladása, és hát persze a Jós Pisti röhögve ment vissza az úri emberhez, hogy na akkor kérem a produkciót, mire kiderült, hogy az úri ember, akit egyébként kedveltünk, meg ismertünk régóta, tehát papírkutya volt, nem tolta le végül a gatyáját, hanem egy láda mumpesgővel próbálta ezt hát szebbé tenni.
Kiváltani ezt a mutatványt.
Ugyanakkor azt mondjátok, hogy Novai nagyon hitt mindebben, de tudok olyanról, hogy például Demjén is azt mondta, hogy ebből nem lesz semmi, ne adjátok.
Igen, a Demjén mondta a Michelnek, hogy...
Nem a Rózsa Pisti?
Hát szerintem a Demjén is, mert Michel mondta, hogy neki mondta, hogy figyelj, nagyon aranyos gyerek ez a geszti, de te ne foglalkozzál ilyenekkel, mert akkor épp ott dobolt egyébként a Demjénnél, imádták a Michelt, nagyon jóban voltak, és azt mondták neki, hogy...
Inkább doboljon nála továbbra, ők azért elfogultak voltak, tehát nekik nem volt érdekük, hogy a Michel, aki egy nagyon nagyszerű dobolos.
De tényleg a akkori kiadói körből nagyon nagy nevek voltak, most nem akarok megszemélyesíteni tényleg senkit.
Több embert ne égessünk.
Mert elég, hogy a Jós Pistit megemlítettük, aki bevállalta, de akik nem vállalták be, azok között tényleg az akkori nagyon menő, frissen alakult, ugye rendszerváltásról beszélünk, tehát magánkiadók, ilyen kiadó, olyan kiadó, tehát mindenki gyakorlatilag lepattintott minket.
Volt olyan, aki szabályosan beleverte a fejét a falba, ugye? Miután megtudta a 150 000-et.
Igen. A spontaneitásnak az energiája az elképesztő volt, miközben egyébként bizonyos értelemben a korabeli viszonyokhoz képest mi már marketing profik voltunk.
Ez kimúlott, ez a te szemléleted?
Nem, mindannyiunkon. Ők rengeteg reklámzenét csináltak. Pontosan tudták, hogy hogyan kell már bizonyos formátumoknak megfelelni. Fegyelmezetten, de úgy, hogy közben jókedvűen, játékosan, tehetségesen csinál valamit. Az Ivánék megjelenése kapitányék, egy Seven Arts nevű ügynökség, amelyik a szárny alá vette ezt a produkciót, azt tulajdonképpen biztosította azt, hogy ennek annak rengeteg videóklipje készült, ami akkoriban megint csak majdnem science fictionnek számított. Ráadásul ezek nagyon trendi dolgok lettek, szerencsés dolgok lettek. A barátságunk egymás között, vagy az Ivánnal való jó viszonyunk, az is az egészben egy olyan tudást és olyan inspirációt hozott, ami nagyon szerencsésen kapcsolódott össze. Ez a ruha dolog, ez úgy volt, hogy igen, a Lacit kértem meg, hogy segítsen, de közben nekem volt már egy ruha szponzorom, az Unlimited nevű márka, amit egy nagyon helyes Bárány Sanyi nevű srác vitt a városban, aki mindig jött hozzám, hogy még vigyek ruhát, és aztán egyszer csak mondta neki, hogy figyelj, csináltunk egy zenekar, mi lenne, nekik is adná ruhát. Na jó, de ott volt 50 ezer fajta ruha, és ahhoz kértük a stylist barátomat, akinek nagyszerű ízlése volt, és ő röhögve dobta ránk az Unlimited cuccokat, mert ebből is lett a repülőknek ez a kicsit ilyen kelekotya, ilyen kicsit önmaga parodiájaként megjelenő image, hogy mi nem ilyen kemény repzenekarként jöttünk elő, hanem szinte rögtön a rap paródiáját hoztuk elő bizonyos külsődleges elemekben.
Igen, de ebbe volt azért terszerűség. Tehát nem, semmi.
Az első pillanatban nem.
Semmi. Amikor megalakult a zenekar, és azt mondtuk, hogy jó, akkor ez egy zenekar lesz, akkor a Gabika a következőt mondta, hát jó van, végül is olyan régóta akarok rövid nadrágból menni a színpadra, majd ez lesz. És ez, nem, ez viccnek hangzik,
nem volt,
de
nem volt terszerűség, de abban a pillanatban, ahogy ugye az első pontok azok mindig spontán, és amikor már láttuk, hogy mi hogy megy, meg hogy állt össze, onnantól indult el a kvázi a profi munka mögötte, de az első, tehát a kiindulás, az ötlet, a know-how-nak a felépítése, az mindig spontán indult el, és utána csatlakoztunk rá profi módon erre az egészre.
A technológia, amiről beszéltünk, a zenekészítés technológiája. Az, hogy én előtte 8 évig gyakorlatoztam időzőjelben az első mellett dalszövegeken, és egyszer csak azzal szembesülhettem, hogy nem a kikihez kell alkalmazkodnom, meg az ottani zenei stílushoz, hanem azt csinálok, amit akarok. Ami nagyon összefolyt az én akkori műsorvezetői stílusommal, hiszen rádióban rendszeresen rábeszéltem az intrókra, ilyen rap kezdeményekre. Ez egyszerűen olyan szinten egy pillanat alatt összesűrűsödött, hogy ebből lett aztán ez az óriási siker, de valóban a profizmusa, technológiai, logisztika és egyéb értelemben utána nagyon hamar kinőtt. És ez azért fontos erről beszélni, mert akkor azért sokan próbálták ezt, hogy jó, hát a reklámos gesztiék csináltak egy ilyen marketing zenekart, hogy a profizmusát illetően ebbe volt igazság, de ugyanolyan alkotói inspiráció, őszinteség, játékosság volt benne, mint hogyha egy garázszenekar állt volna benne össze.
Ugyanakkor ti azt mondjátok, hogy amennyire szeretett a közönség. Szó szerint azt mondtad, a pop szakma rühelt.
Persze.
Miért?
Mesélek egy jelenetet. Nagyon szerettük a Lang Györgyit és a Falusi Marjant, imádtuk őket, ott készült a Gabikánál a lemezük. És ők nagyon menők voltak, hát emlékezz vissza, 1990-91 a szovjet csapatok kivonulnak, bye-bye Sasha, ők akkor voltak a top, az egyik topon, maradjunk abba. És volt egy fellépésünk, a legelején még 2,5 hónapig hakniztunk fél playback alapokon, és amikor elmentünk az első ilyenre, vidéken az Almádiban elhelyezkedő, nagyon sokak által látogatott, már nem tudom milyen nevű diszkóba, előttünk a padödő lépett fel, akik akkor voltak a topon. És emlékszem, egy ilyen boxring-szerű színpad volt, és ők léptek fel előttünk, és amikor mi jöttünk, ők beálltak a diszkópultba, a diszkóshoz, hogy megnézzék, hogy mi ez, mert nem tudták, életükben nem hallották ezt. És lenyomtunk ott egy ilyen 25 perces műsort, hát először is, hogy a zene megszólalt, az rögtön lehetett hallani, hogy ez egy új korszak. Ezt ők is lehetett látni az arcukon, amikor leesik a tantusz, hogy most még te vagy a király, de itt valami új dolog indul, amiben te már nem vagy benne. És ott olyan őrületes sikerünk volt, mi se értettük, mi mindig attól féltünk, hogy úristen, mit fognak szólni ez az egész az emberek, de miután a repülők az egy tánc alapú zene volt gyakorlatilag, imádtak rá táncolni az emberek, úgyhogy nem gagyi szövegek voltak rajtuk, hanem lehetett rajtuk nevetni, lehetett belegondolni a mélységükbe, stb. Hogy az egyetlen fellépés az azt mutatta, hogy itt történt egy rendszerváltás. És emlékszem a Marjanék arcára, hogy ők ezt megértették egy pillanat alatt egyébként. És ők ugyan szerettek minket, de nyilván egy csomó más zenekar, pedig az kikészült, hogy basszus, itt most tényleg egy korszakváltás van, nem azért, mert mi a nagyszerűek vagyunk, hanem csak megéreztünk valamit időben. Mondok még egy ilyen korszakváltásra pillanatot. Nagyon tetszett nekem, amikor nem tudom hányadik Eurovíziós dalfesztiválra, én is írtam egy dalt, már nem tudom kinek, ez már Wolf Kati után volt, és nézem az élő adást, és egyszer csak bejön egy srác, akit soha nem láttam, Báj Alexnek hívják. És lenyomta a Kedvesem című dalt, és azt éreztem, hogy Gesztikém, most egy korszakváltásnak vagy a szemtanúja, aminek te már nem vagy része.
Tudod azt érzékeltetni velem, aki nem értek a zenéhez, csak követem. hogy ez például miben volt tetten érhető BioLex és a te esetedben? Ott mi volt az újdonság, és mi volt az, amit átadott a múltnak?
Ez BioLex és az egész korábbi zeneszerzői, meg hangszerelői világ. Az, hogy ő egy totálisan minimalista dologgal jött elő, ami vállaltan, tudatosan, okosan és érzékenyen nyúlt hozzá egy olyan egyszerű zenéhez, amit az ő személyiségén keresztül megkapva egy totálisan hiteles új dolog támadt. Nem véletlenül, aztán ő meg is nyerte azt a versenyt, és ő ment az Eurovízióra.
Te ültél a tévé előtt, és tudtad, hogy most valami véget ért?
Nem véget ért, hanem egy új, ezek a dolgok utána tartanak még, sőt van, aki egész életében abból, hogy a régi dalait játsza, de hogy itt valami új dolog születik, amivel te már nem vagy versenyképes az új piacon, az biztos. És az nem gazdasági kérdés, inkább művészeti kérdésnek tartom, hogy egyszerűen jön egy új generáció, és valamit újszerűen csinál.
Azt mondod, hogy Noha Lang Györgyék nagyon szerettek titeket, de azért ez nem volt teljesen általános. Mondjuk úgy, hogy a zenei világban nyilván nem kell neveket, hogy zenekarokat mondani, de egy-két történetet elmeséltek, hogy hol volt az megfigyelhető, hogy titeket nem szerettek annyira?
Nehéz, ezt tudsz ilyet mondani?
Tudod, amikor, ez nem is nem szerettek, ez nem jó szó, mert alapvetően szerettek, meg a személyeket is szerették, inkább volt egy ilyen, tudod, azt az érzést nem tudom jól megmondani szép szavakkal.
Mondhatod bárhogy.
Hogy a k***nyát, ez most hogy a csába van?
Született meg, igen.
Tudod, kik ezek, honnan jöttek, hogy kerültek ide, és miért? Tehát, hogy volt egy ilyen benne, hogy egyszerűen nem értett, sokan nem értették, hogy ez hogy történhetett meg.
Hogy születik meg egy ilyen?
Megmondom az igazat, hogy mi sem nagyon értettük eleinte, de a szakmán lehetett látni, hogy aki tényleg küzd, teper, beletesz munkát, energiát, és akkor jön ez a három hülye gyerek ezzel a sztorival, és volt egy ilyen iszonyú svungja. Azt hozzáteszem, hogy ezt ők se gondolták végül, ez a három hülye gyerek már letolt 10 évet a szakmába előtte, nem akármilyen szinten, tehát bennünk volt a mindenfajta rutin, mindenkibe, szövegírásba, zenébe, egyebekbe, innováció, tehát volt mögöttünk ennyi, de mégis az a zenekar ott abban a pillanatban, mint egy kezdő.
Mert ez egy új kulturális jelenség.
Tehát
lett.
Mi ott teljesen szűzseggel jelentünk meg ezen a úgynevezett tánc alapú poppiacon, nem volt ugye előzménye, és úgy is értékelték ezt a... Tehát tényleg én azt éreztem, most már főleg ennyi év után érzem, hogy az első emelet és a repülők között nagyon komoly határvonal húzódik. Tehát nincs összefolyatva két történet. Tök különböző. Időben, térben, zenében, minden. Mert független attól, hogy a tagok közt rengeteg az átfedés meg a munkába, de mint szakmai, zenei produkció, tök más a kettő.
Az én egész életem a Kreczli nélküliségről szólt egyébként, mert valahogy mindig kedvem volt játszani, az a játszottam, azt, ha sikerült, nem sikerült. Az se volt baj, ha fizetnek érte, de ha nem fizettek volna érte, akkor is csináltam volna egy csomó dolgot, mert egyszerűen szerettem.
A repülőket is,
persze, abszolút. Hát mi magunk döntöttünk utána például úgy, hogy 2,5 nap után nem megyünk többet hakni, nagyon sok pénzt lehetett vele keresni.
Méltatlan volt?
Nem csak méltatlan volt, hát ők profi zenészek voltak, tehát ők élőbe játszottak előtte, nem tudom, 10 éven keresztül. Hát az olyan, mintha egyszerűen levennéd a magadról a zenész jelvényt, ledobod, rátaposol és leköpöd.
Mert hogy egy diszkóba az úgy, ahogy van, playback volt?
Hát az erei alapra a mikrofonok
ott értek. Üvöltöttem playbackre, de élőbe ráüvöltöttem, de teljesen minden jól mucsalottak belőle semmi. Éjjel-nappal az MTV-t, a Music Television-t néztük, hát én biztosan, VHS-en másoltam le előtte éveken keresztül.
De inspiráció céljából?
Rengeteg. Hogy néz ki egy videoklip? Hogy beszél a műsorvezető? Ray Cox, ő volt a kedvencem. Hogy vágnak meg klippeket? Miről szólnak a dalok? Hogy táncolnak a dalokban a táncosok.
És ezt adaptáltátok adott esetben?
Abszolút.
Egy klip, vagy egy dal?
Nem egy az egyben, hanem benne volt az életérzés. Tudod, erre mondják azt nagyobb dimenziójú hát, ügyekkel kapcsolatban, hogy amikor érzed a korszellemet, ugye ez a zeitgeist, hogy egyszerűen nem tudsz félrenyúlni, mert benned van, mert annyi idős vagy. Az, ami ma mondjuk az Azariával történik, az ugyanennek egy mai példája, hogy nem tud mellé nyúlni egy ideig, mert ő maga a korszellem, belé költözött a korszellem.
Ha kicsit gonosz akarok lenni,
ne
akkor csak egy picit.
Legyél.
A többiekből ez hiányzott? Tehát egy kicsit a rendszerváltás előtti megállapodott vagy áporodott zenei világ, az nem is nagyon akarta érezni az újdonság erejét, szelét, és ezért szólhatott ezek korát. Tehát ők megmaradtak abba, most nem akarok zenekar neveket mondani, ami 87-ben nagyon jó volt. És 93-ban nekik ez a, te jó Isten, hova kerültünk, ez mi? kategória volt?
Van, amikor az ember időbe kapcsol, és van, amikor későn, és van, amikor nem akar. Mert mondok egy példát. Szerintem a Zorán zenei pályafutásánál intaktabb, egységesebb zenei világ szerintem nem nagyon létezik. De ide sorolhatom a Konzsuzsát is, jó pár csodálatos előadót. Őnekik nem kellett változtatni semmin, mert ők maguk voltak egy zenei brand, illetve egy kultúra, aminek megvoltak a maguk követői. Tehát hatások érték őket, de nem kellett alapvetően megváltoztatniuk. Vagy nem jól mondom?
Teljesen jól mondod, vissza akarok csatolni a kérdésre. Az időzítés szerintem az egyik legfontosabb eleme ennek a popkultúrának, hogy mikor, mivel jössz ki. Tehát ha ezt a dolgot mi fél évvel, egy évvel később csináljuk, sanszos, hogy megelőz minket valaki az ötlettel. Ha nem, a Péterrel magával nem, mert nyilván ő egyedi, tehát az ő személye nem, de mondjuk a zenei gondolkodásban megelőznek. Korábban nem jöhettünk volna, mert ekkor jött el az a pillanat, amikor ezt meg tudtuk csinálni. Tehát én szerintem ebben az egész popkultúrában az időzítés az valami elképesztően fontos. És ha megnézed, hogy az igazán ilyen kirobbanó, hirtelen berobbanó sikerek, azok mindig egy olyan pillanatba jöttek, amikor ott volt egy vákum a térben, amikor hú, hát ez már úgy kellett ide ez a dolog, és akkor az be tud robbanni. Amikor van 5-6-8 hasonló produkció piacon, ott össze 9-kel, az pont senkit nem izgat abban a pillanatban.
Ez annyira így van, hogy azért is hagytuk abba elég hamar, 2 év után, mert az egyik oka az volt, egy szakmai ok volt, a másik az inkább egy, azt hiszem, lélektani ok volt, hogy azt éreztük, hogy pillanatokon belül nőtte ki körülöttünk nagyon fiatal, nálunk 10 évvel fiatalabb srácokból zenekarok.
Mondj példát, kérlek.
Akár az Animal Cannibals is, vagy aztán jött a Subbase Monster. Tehát, hogy egyszerűen mi elsőként kezdtünk el egy új műfajt csinálni Magyarországon, de hogy egy pillanat alatt már másfajta ízlésű, helyenként akár frissebbnek is tekinthető.
Féltek, hogy lemaradtok?
Nem, attól féltünk, hogy megszokott és középszerű dolog lehet egy idő után abból, amit csinálunk. De ennek a lélektani oka az pont az első emelet volt.
Mert hogy az első emelet egyszer véget ért, és ti azt gondoltátok, hogy sosem ér véget, nem akartátok még egyszer átélni azt, hogy hirtelennyiben légüres térbe találjátok magatokat?
Ez nem volt így megfogalmazva. Én egy picit azért mertem volna hosszabb időbe gondolkodni, mondjuk egy 1,5-2 hónappal, mint a Péter.
Miért? Mi múlott ez?
Nem, ezt nagyon jól megbeszéltük együtt. A következőt nem akartuk, hogy ez üzemszerűvé váljon. Tehát kialakuljon egy rutin. Lemezkészítés, turné. Nem tudod, van ennek egy ilyen folyamat. Hát végül is ez is egy szakma. Ha az ember fölül erre a vonatra, akkor óhatatlanul megvannak a terminusok, amiben gondolkodsz. Mi ezt az egészet egy picit borítottuk, mert egy olyan, tulajdonképpen elkezdtünk 92 tavasszal demózni, és 94 januárban feloszlott a zenekar. Tehát nem telt el gyakorlatilag az első kalapács szög ütéstől, a köszönjük szépen ennyi volt, tíg nem telt el 2 év. És gyakorlatilag közösen eldöntöttük, hogy ez egy projekt volt. Tehát ez nem egy zenekar, nem akarjuk a terminusokat, nem akarjuk a monotóniát megélni, ami ezzel jár.
De a pénzt azt például ki lehetett volna venni még belőle.
De azt a következő 25 évben az azért visszaköszön, mert egy olyan zenekar, amit a csúcson abba hagysz, azzal azért időnként vissza lehet jönni.
Ja, hogy így tudtatok még 2 koncertet
csinálni. Hát lehet csinálni 15 év eltelt gyerekek. Most akkor csinálunk egy koncert, és akkor eljönnek. Tehát most nem mondom azt, hogy ezt akkor így gondoltuk, de utólag az idő azt igazolja, hogy azért az a idézőjelben siker, amit ott hagytunk, azért még le lehet hajolni egyszer-kétszer. Sokszor nem, tehát nyilván a közönség se hülye, sokszor nem lehet érte lehajolni, vagy már nagyon át kell fog. Tehát például most lesz ugye a Péternek a koncertje, azért az tök más, az nem egy repülőkoncert, az az ő egész életéről szól, amit zenei pályáján kvázi mint előadó lerakott. Na most csináltunk volna megint egy x-edik repülőkoncertet, szerintem az már minket se érdekelt volna.
Igen, azt még hozzá kell tegyem, hogy...
Jól mondom?
Nagyon jól mondod. 2 körülmény van még, ami alapvetően meghatározó. Az egyik, hogy 1994. januárjában mindannyian azt gondoltuk, hogy egy szabad, rengeteg lehetőséget kínáló, csodálatos új világban élünk, ahol a pálya, amit be akarsz futni, az nem csak az a pálya lehet, amit most éppen csinálsz, hanem bármit csinálhatsz. Ráadásul neki, a Gabinak is, és a Michelkének is nagyon jó menő reklámzenei stúdiója volt. Egzisztenciálisan mindenki jól volt, akkor is, ha nincs a zenekar. nekem is akkor kezdett nagyon futni a reklámügynökségnek.
Ez fontos,
nagyon fontos szempont. Ilyen értelemben el tudtuk kerülni azt a közhelyesedést, azt a helyenkénti kiüresedést, vagy megújulást igénylő, de helyenként azt nem mindig produkálni képes állapotot, ami nagyon veszélyes a zenekaroknál. Egyébként majdnem mindenki egyetért abban, hogy a zenekaroknak az első és a harmadik albuma a legfontosabb. Nekünk a harmadik már nem készült el.
Miért a harmadik? Hogy van-e folytatás?
Azért, mert az elsőben rátalálsz egy hangra. A másodikban elkezded egy kicsit ezt valamilyen módon modifikálni, és egyszer csak felébred benned a művész, hogy akkor kéne valami már komolyabb dolgot is csinálni. Ezek rendszerint nem szoktak sikerülni, és a harmadik albumra az ember visszatér ahhoz, amiből sikeresen építkezett. Ez most nagyon kocsma ideológia szinten
van. És ott kiderül, hogy az még a harmadszorra az valakit még érdekel.
Igen, és hogy még ott képes vagy megújulni. És akkor tulajdonképpen majdnem azt mondhatom, hogy utána kezdődik a hosszú zenekarok élete. Vagy hosszú életű zenekarok igazi élete a harmadik album után.
Egyébként, hogy mennyire nem érdekelt minket a pénz akkoriba, gyakorlatilag az összes bevételünket elköltöttük a koncertekre meg a klippekre.
Tehát visszaforgattátok a megkeresett pénzt.
Igen, olyan szinten, hogy a sportcsarnok buli, az utolsó buli, hogyha nincs belőle 4 koncert véletlenül, csak 2, akkor konkrétan veszteséggel zártuk volna az egész másfél évet.
De ez azért tudott megtörténni, mert egyébként meg volt mindenkinek a biztos anyagi talapzat.
Remekül el voltunk, tehát nem ebből éltünk meg.
Ez állati fontos, hogy ugye engem főleg utólag mindig azzal, hogy a gesztű csak a pénzért, meg nem tudom micsoda. Először is testvériesen elosztottunk minden jogdíjat. Egy. De nagyon fontos, mert mindenki egyformán érdekelt presztízsben és anyagiakban is a produkcióban. 2. Soha nem néztünk rá egymás nőire és feleségeire. Nagyon fontos ez a zenekar életében. 3. Nem volt kérdés, hogy én vagyok a frontember, de én pontosan tudtam a helyemet, mert én nem voltam zenész. A repülők az ő zenéjük miatt lett ilyen sikeres többek között.
Is.
Tehát magyarul nem voltak egymás között emberi játszmák, hogy ki a fontosabb a zenekarban. A 4., hogy egyformán akartunk csúcsra jutni. Azt akartuk, hogy mi legyünk a legjobb, legnyugatibb, legprofibb produkció az országban. Ezért agyatlanul költöttük a pénzt a showra. A repülők az egy utazó cirkusz volt. Szulák Andreával, Somló Tamással, a Steve-vel, a Break világbajnokkal.
Szolnoki Péterrel,
Aucsilla, Tunyogi, stb. Első osztályú zenészekkel, és egy rohadt nagy tánckarral. Figyelj, mi úgy turnéztunk, hogy 2 kamion fellogózva a repülők logóval, mint ahogy annak idején a Bon Jovi érkezett Magyarországra.
Külön orvosatok volt.
Külön orvos, külön szakács volt. Tehát magyarul azt tudom neked mondani, mi kipróbáltuk, milyen a nemzetközi sztárság. Csak magyar viszonyok között, de ez nagyon sokba került. És tényleg így van, hogy a Gabi mondja. Ha csak egy búcsú koncertünk lett volna, egy 0 forinttal megyünk haza.
Hát sőt, Michel azt mondta, aztán 93-ban Népszabadságnak, végig csináltunk úgy 2 turnét, hogy egy büdös vasat nem kerestünk az egészen.
Ez így volt.
De menet közben is tudtátok, hogy ez bukó?
Nem érdekelt senkit, figyelj, volt melónk, jó, kerestünk, volt pénzünk, tehát mi eleve nem úgy kezdtük el, hogy ebből pénzt fogunk keresni, tehát nyilván utólag az ember azt mondja, hogy persze, hát ilyen nagy bulikon mennyi pénz lehet, nem volt téma, nem is érdekelt minket, ki tudtuk fizetni, ez jól értünk, volt rendes kocsink, tudtuk a gyerekeket finanszírozni, mindenkinek volt munkája, szakmája, jó szakmánk volt, tehát 91-92-93-ban például a magyar elkészült reklámzenéknek a 50%-át mi ketten csináltuk a Michellel.
Miközben vannak veszteségeket is, tehát azért az egyik veszteség az volt, hogy a Gabival utána mi nem nagyon írtunk már dalokat.
Miért?
Azért, mert ez a, ahogy a Gabi hívja, ez a végzet, ez más irányba tolt el engem például dalszövegíróként, és ugyan érdekes, hogy írtunk még 1-2 dalt valakinek, azt most már nem mondom el, hogy kinek, és érdekes módon azok a dalaink akkor nem is sikerültek annyira jól, és utána ő ebből azért gazdálkodott, mert utána készült egy nagyszerű új zenekar, ugye az Emberek Együttes, de például abban annak a dalszövegét már nem én írtam.
Ez neked akkor rosszul esett?
Nem, egyáltalán nem. Inkább az volt a probléma, hogy én annyira repültem akkor az új kihívások után, hogy bizony hosszú évekig nem vettem észre, hogy a Gabit én nem azon a polcon tartom, ahol kéne. Hát hogy ezzel nem dolgoztam.
Hát elkóboroltunk ott gyakorlatilag. Nem gondoztuk az együttműködésünk előtte lezajlott 12 évét, én azt gondolom, hogy azon a ponton túl már, igen, ez gondoz, nem tudok rá jó szót mondani, ez gondozni kell. Leülni, eszmét cserélni, gondolni, tehát egy kicsit megismerni egymás terveit a jövőre, mindenki ment a feje útján. És úgy egy kicsit szétszerveződtünk, nem koordináltuk össze, hogy nekünk még esetleg kéne valamit együtt csinálni, Ezért én nem gondolnám, hogy bárki felelős, de így alakult.
De ennek egy részét én magamra veszem.
De
már a felelősséget?
Igen.
Nem feltétlen kell, mert én is dolgozhattam volna ezen. Tehát ezt így kölcsönösen
már,
el...
Már hogy ez mennyiben múlt rajtad szerintem?
Nekünk van egy barátságunk, amit te most felfejtettél az elejétől fogva. És azért gondolj bele, hogy az első, nem tudom én, 150 dalt ezt együtt írod a barátoddal. És aztán egyszer csak jön egy pont, ahol nem semmi emberi vagy szakmai probléma nincs köztünk, de onnantól kezdve nem írsz vele több dalt. Hogy azért az, hogy én utólag visszatekintek erre, azt gondolom, hogy ez egy veszteség. Ez egy veszteség. És ebből a nagyobbik részét ennek a, ha ezt felelősség oldalról nézném, akkor azt gondolom, hogy azt nekem magamra
ez orvosolható, tenni. Akár a közeljövőben.
Ez orvosolható. Én elmondom neked, hogy mi a veszteség ebben különben, mert nekem van erről egy teóriám. Ugye a veszteség nekem az, hogy az ember az ugye zeneileg alakul, változik, fejlődik.
Jó esetben.
Hosszú ideig én azt gondoltam, hogy a Péter, ugye, amikor abba hagytuk a közös munkát, akkor engem konzervált abban az állapotomban, ahol ott voltam, zeneileg, egy első emelet, meg egy repülők után, és engem ott kvázi a doboz, bekerültem a dobozba, és aztán az utána következő 5-10-15-20 évben, amit én alakultam, változtam zenébe, másképp gondolkodom, fejlődtem, mert az ember ugye fejlődik, abból ő kimaradt. Azt ő nem igazán tudta követni, illetve szerintem most ott tartunk, hogy ő nem igazán tudja, hogy mondjuk én zenében most hol tartok, vagy hol vagyok, ugye, mert nem dolgoztunk együtt. Én azért látom, hogy ő hol tart, mert hallom a dolgait, meg figyelem. Tehát szétfejlődtünk egy kicsit, tehát ő ment egy irányba. Okosodott, fejlődött, tök jó szövege, most hallgatom, néha szöveg, tök, most próbáltunk együtt, és ment erre az új LGT feldolgozásra, tök jó a szövege, én azt nem is hallottam eddig, vagy nem figyeltem, az nagyon tetszett. Tehát, hogy nem vagyunk azonos platformon így művészileg, én azt gondolom, hogy még van azért az életünkben hátra x év, hogy még azért erre van lehetőség, hogy esetleg
de ezt... De van szándék is, tehát ez az óriási különbség.
Összepakoljuk, hogy én is akkor meghívjam a Pétert az én mostani zenei világomban, és ne ott akarjuk folytatni. Mindig inspirálni, hogy folytassuk ott a 80-as években, ahol abba hagytuk, mindig mondom, ne folytassuk.
Na jó, de csak azért mondom, mert olyan sok idő eltelt azóta, hogy ma újra divat a
80-as. Igen, majd abból kiemeljük, ami kell, de én is egy innovatív csávó vagyok, tehát én mindig, amikor valamit csinálok, mindig újat szeretek, vagy előre. Tehát igen. Én ezek a visszacsatolások, ezek a flashbackek zenében, mint szerző, engem nem inspirálnak.
Hát akkor ezt most látta, hallotta számtalan ember, számon kérhető, ahogy tetszik, hogy lesz-e közös.
Igen, különböző számokat kell majd érni.
Számon
kérhető. Oh, yes.
Jó, hogy itt voltatok, köszönöm.
Köszönjük szépen. Köszönjük.
Berkes Gábor és Geszti Péter után Buza Sándor rádiós műsorvezető segít megérteni a repülők sikerét és felidézni az akkori könnyű zenei viszonyokat. Geszti Péterik rendszeresen megemlítik a rendszerváltást, nem tudom én, felhajtó erejét, színességét, az újdonság varázsát. Szerintük, ha az nincs, nem is biztos, vagy lehet, hogy biztosra mondják, hogy nem szól ekkorát a repülők. Te egyetértesz ezzel?
Abszolút egyetértek vele, bár azt nem tudom lemérni, hogy ha nem lett volna a rendszerváltás, akkor egyébként nekik ez a perverziójuk támad, hogy ők zenekart alapítanak, vagy föl szeretnének menni a színpadra, akkor mekkorát üt. De az való igaz, hogy 1992-ről beszélünk, és akkor már 2-3 éve vagyunk a kvázi a rendszerváltás után, de ami sokkal fontosabb, és most nem a politikai rendszerváltásra gondolok elsősorban, hanem a médiában történő rendszerváltásra, ami óhatatlanul elősegítette azt, hogy ők ekkorát durranjanak. 92-ben még ilyen vadkapitalista időszakot éltünk meg, és én ezt különös tekintettel nem is a zenei ízlés és a zenei ipar változására, inkább a médiának a változására értem, amelyik azt jelenti, hogy például a repülők milyen állapotban indultak a magyar médiapiacon, mert ha egyébként a magyar médiapiacon a repülőket nem kapják fel a zenekarok, vagy a rádiók, akkor nem biztos, hogy lett volna belőlük valaki.
De miért kapták föl? Miért kaphatták föl?
Azért, mert novum volt. Ha van időnk, akkor hoztam ide egy-két olyan listát, amivel meg szeretném mutatni azt, hogy 92-ben körülbelül mi volt. A 92-es chart listán ugye az októberi slágerlista az első helyen a repülők voltak. A második helyen Zambó Jimmy 2. A harmadik hely Beatrice, Vidám Magyarok. Negyedik, Roxette, Turizm. első külföldi, ötödik a Queen, de ez egy greatest hits, tehát semmi újdonság nem volt benne, aztán utána két pozíciót foglaltak el a gyermekslágerek, vagy a rajzfilmslágerek magyarul című produkció, ami akkor ugye pontosan azért jött ki, mert nem volt termés, tehát nem volt, amit a kiadók kiadjanak. Oda nyúltak, visszanyúltak olyanokhoz, amik egyébként a Schusterinas is fütyült, és akkor gyorsan ezekből elkészítették azokat a verziókat, ahol egyébként magyar nyelven tudták megmutatni ezeket a slágereket. Pierro, aztán Barcelona Gold, ugye akkor volt a világbajnokság Barcelonában, a Freddie Mercury Montserrat Caballé-nak a kettőse.
Olimpia, 92-es Olimpia.
Bocsánat, Olimpia. És a tizedik például Kós János Kabaré sok slágerrel, mert akkor ment a Kósnak a nagy show műsora a magyar televízióban. Tehát én azt gondolom, hogy ezek az előadók méltán reprezentálják azt, hogy különösképpen újdonságot nem tudtak a magyarok hallgatni, és nem is nagyon tudtak miből választani. Ebből adódóan, ha valami egyébként kiverte a biztosítékot, az mondjuk a repülők volt 92-ben.
Kik körében verte ki a biztosítékot? Hogy emlékszel?
Mindenképpen a fiatalok körében kellett, hogy kiverje, ugyanis a konzervatív hallgató az nagyon boldog volt, még sorolhatnám a listákat azokkal, akik egyébként az a korosztály, amelyik mondjuk a Magyar Rádión szocializálódott, vagy az éppen elinduló Danubius Rádión szocializálódott, vagy az éppen fejreálló Kalipszó Rádión szocializálódott, azok egy ilyen nagyon kellemes, párnázott kanapén ültek, és mindenképpen kellett, és volt óhaj arra, és ezt a Péterek tudják megmondani, hogy mennyire volt tudatos, vagy nem tudatos, tudjuk, hogy nem volt tudatos, hiszen ők különösképpen úgy tervezték, hogy egyszer fölmennek a színpadra, jó, kiröhögik magukat, és aztán utána lemennek, csak ugye nem erről szólt a világ. Tehát mindenképpen ez egy olyan hatású volt image-ben, szövegkörnyezetben, zenében, kinézetben, amelyikre az emberek fölkapták a fejüket. Volt már egy pici előfuter ennek, úgy hívták őket, hogy padödő, akik egy kicsit már színesebbek voltak ebben a sorban, de magyar nyelven táncolható, vidám, napsütötte muzsikát nem adott senki sem.
A szakma irigyelte, vagy lenézte őket?
Attól függ. Ugye azok a rap zenekarok, akik a hardcore rappet csinálták, ők nem fogadták el soha, hogy a gesztiék rappelnek. Nem is tartották őket rapnek.
Mi hiányzott belőlük szerintük? Mert hogy ilyen budai úri gyerekeknek tűnnek?
Pontosan. Az az image, az a körítés. Nem volt rajtuk tetoválás, nem volt sok gyűrű az ujjukon, nem volt rajtuk veszkócsizma, nem néztek zoral arcon, zoral módon.
Meg talán a múltjuk sem volt ilyen, tehát ők jó fiúk voltak, nem?
Hát persze, egy budai jobb, mint a gesztiék, ugye?
Igen,
persze.
Igen.
Jó, a gangsták sem voltak rossz fiúk, csak ők egy másik fajta zenei stílust honosítottak, vagy abba szerelmesedtek bele, vagy a rockzenét is ide citálhatnám, és ők azt vitték. Tehát, de a repségét, a gesztiék repségét, azt ők egyáltalán nem fogadták el. Azok, akik egyébként nem involválódtak a klasszikus repzenébe valamilyen szinten, azok pedig ilyen wow novumként néztek erre az egészre, hogy van egy srác, akinek gyorsan jár a nyelve, egészen jó szövegkörnyezetben tudja elmondani, amit szeretett volna, színes ruhában vannak a színpadon, mindenki mosolyog, mindenki vigyorog, mi kell több?
Rádiós műsorvezetőként, zenei szerkesztőként, ha visszagondolsz arra az időre, téged ez meglepett, mármint ez a hisztérikus siker, vagy tulajdonképpen amiről eddig beszéltünk, a zenei klímát, a média környezetet tekintve, teljesen természetes volt, hogy ez ekkorát szólt.
Senki nem gondolta, hogy ez ekkorát szól. Általában a nagy sikereknél azért nagyon nem számítanak rá. Persze ilyenkor a producerek azt mondják, de hogy nem, én megmondtam, illetve akik ott vannak a tűz körül, de hogy a gyerekek ezt így kell csinálni, és jó lesz. Ugye a Péterrel mi már akkor együtt dolgoztunk a Danubius Rádióban. Azért azt sem szabad elfelejteni, hogy a Danubius Rádió nagyon-nagyon fontos platformja volt annak, hogy mondjuk a Péter ismertségét és a Péter személyiségét az emberek megszeressék.
Mint műsorvezető,
úgy van. De azért a Pétert abból a szempontból is ismerték már a Danubius Rádió hallgatói, hogy ő kreatív srác volt, szövegeket írt, bebesegített, ha bement valamelyik műsorba, akkor ott is vigyorgás volt, mert az ő humorával ezt az egészet átvitte. Tehát abban a szempontból semmifajta handicapség nem volt ebben az egészben, sőt, egy nagyon szép, azóta már, tehát már akkor már 3 éve szépen hömpögő Danubius Rádióba egyszer csak valaki föltette egy csó hónakot, amiben beleült a Geszti Péter, és a Danubius Rádiónak is, hiszen a saját kutyán kölyke volt, az volt a feladata, hogy toljuk. Tehát szinte nem volt olyan shift, ugye a napi műsorok, ahol valaki ne vitte volna be a repülők CD-jét, és ne tette volna be a lemezjátszóba, mert akkor még úgy működött a világ, hogy mi műsorvezetők, kvázi zenei szerkesztő is voltunk azoknak a shifteknek, tehát épp a Péterrel itt, amikor váltottuk egymást, akkor mondtuk, hogy ilyen tonnaszám vittük be a lemezeket meg a CD-ket a hónunk alatt, mert akkor az azt jelentette, hogy ha mondjuk ő vagy én beültem egy 4 órás műsorba, akkor ott olyan zene szólt, amilyet én tettem be a lemezjátszóba, vagy én tettem be a CD-játszóba. Tehát nagyon-nagyon sokat jelentett a Péternek az is, hogy benne volt egy olyan közegben, ahol egyébként őt szerette mindenki, mert jó srác volt, valóban szerette mindenki, úgyhogy ez nekünk nem is volt kérdés, hogy ha a repülők megjelent, akkor gyerekek, toljuk ezt.
Ez is milyen érdekes mozzanat a sikernek, hogy kellett mindehhez egy kereskedelmi rádió nagyon nagyfokú segítsége is.
És bocsáss meg, a kereskedelmi rádiónak azon időszaka, amikor tényleg nagyot robbantott a Danubius rádió, mert ugye 89-ben kezdett magyar nyelven adni, és ez alatt a 3 év alatt már a Danubius rádió egyeduralkodó volt a magyar piacon. Volt még a Magyar Rádió, amelyik adta azt a műsorszerkezetet, amivel nyugodtan mondhatjuk, hogy konzervatívabb hatás volt. Jó, volt a Petőfi Rádió, volt már a Reggeli Csúcs, ahol egyébként elkezdtek olyan zenéket is adni a zenei szerkesztők, én is dolgoztam ott, tudom, ahol egyébként kompatibilisen hoztuk, amit a kereskedelmi rádióba is adtunk, de valójában nagyon-nagyon fontos részét képezi ennek a sikernek, hogy volt egy Danubius Rádió.
Az nagyon bombasztikus kijelentés, hogy ők voltak az első magyar repzenekar?
Ezt azért nem jelenthetjük így ki, mert azok, akik a repzenét úgy jelenítik meg, vagy az agyukban úgy jelenik meg, mint a repzene, ők ezt nem fogadják el, hogy repzenekar volt.
Még azt is vitatják, hogy ezek a repzenekarok.
Természetesen azóta is vitatják, most is vitatják. Nem. Az a rep, tehát a kvázi az amerikai urbánus, csúnyán beszélek, odamondogatok, olyan gatyába vagyok, olyan gesztikulációim vannak, ami egy repművésznél ott vannak, azok nem fogadják el ezt.
Ők mit mondanak, ez mi volt? Hip-hop, popzene, dallamos?
Semmi, egy popzene volt, amelyikben megpróbált egy srác gyorsan beszélni és rímeket szórni egymásra, amely rímek egyébként köszönő viszonyban nem voltak azokkal a rímekkel, amit mondjuk egy repzenekar akkor a palettájára tűzött.
Szerinted ez rap volt, vagy nem volt rap?
Nem volt. Hát nem volt rap.
Nem volt
tehát
rap.
Ha stílus specifikusságot nézünk, akkor ez nem volt rap, hanem egy olyan táncolható popzene volt, amiben voltak rappes, kvázi ilyen rappes betétek.
De szállás csinálója volt a magyar nagybetűs és népszerű rap műfajnak?
Nem.
Nem, még csak ez sem.
Nem. Kit nevezünk magyar nagybetűs rap műfajnak?
Animal Cannibals. Mondtam valakit hirtelen.
Igen, az Animal Cannibals, az inkább, igen, rap, és ugye van a hip-hop is, és ezt a kettőt nem szabad összekeverni egymással, ugye a hip-hop az a hardcore-abb része volt, amelyik valóban a sötétebb oldala ennek az egésznek. Az Animal Cannibals, ő is ezt a vonalat vitte tovább, de ők, az ő küldetésük az eleve a szövegiség volt. Az repülőknek a küldetése elsősorban nem a szövegiség volt, ők egy popzenét álmodtak meg, ami be rátettek koktél cseresznyeként olyan betéteket, ahol egy srác, konkrétan Geszti Péter elverselte a maga mondandóját.
Azok kedvéért, akik esetleg nincsenek annyira képbe a 90-es éveket illetően, vagy nem láttak rá szemtanúként a repülők sikerére, mondasz nekem 2-3, nem tudom én, ámulatba ejtő élményt, adatot, történetet, ami tudja érzékeltetni azt, hogy mekkora királyok voltak ők abban a másfél-két évben?
Hát akkor a királyok voltak, természetesen, hogy itt van nálam az 1992-es heti chartlista. És ugye a repülőknek a Repülők című albuma megjelent szeptember elején, 92. szeptember elején, és szeptember 14-től kezdődően 12 héten keresztül vezették az eladási listát. Amikor letelt a 12 hét, ez december 7-én volt, akkor 2 hétre letacította őket a trónról egy úr, úgy hívták őt, hogy Gergely Róbert, Szerelmek címmel, de ez csak 2 hétig tartott, és december 21-től újabb 10 héten keresztül a repülők voltak. Senki más, tehát elvitathatatlanul a 92-es év vége és a 93-as év eleje az a repülőkről szólt.
Szerinted lesz még repülők koncert, nagy koncert, vagy esetleg új dal?
Igen, erre Phil Collins azt mondta, hogy minden zenész életében eljön az a pillanat, amikor a gyereket új kalicsba kell adni, és az eléggé drága, akkor összerántjuk a zenekart, és akkor fölmegyik a színpadra. Elképzelhető. Elképzelhető, bár azt gondolnám, hogy ez ismerve a fiúkat, ez megint csak ez a brahi kategória, illetőleg hát megadják a te korosztályodnak azt a nagyon jó 2-3 órát, amikor ott tudtok csápolni vagy ugrálni a színpad előtt, mert nektek a repülők hozták le a csillagokat az égről.
Ez volt tehát a nagy mű Berkes Gáborral, Geszti Péterrel és Buza Sándorral. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Lehocki Miriam, Lantos Dániel és Laj Viktória segítségét. Találkozzunk holnap, vagyis vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! A nagy mű Kadarkai Endrével.